Amikor arról beszélgettünk, hogy lesz ez a gyülekezeti kirándulás, és hogy tudnám-e vállalni ezen a kiránduláson tudnék-e vállalni szolgálatot, és hát nyilván az ember ilyenkor visszakérdez, hogy milyen témakörben, miről legyen szó, akkor úgy sok minden volt bennünk, így a vezetőkben is, bennem is, hogy mi mindenről lehetne beszélni. Attilát kérdeztem, és hát Attila nagyon diplomatikus választ adott, hát a múltról, a jelenről, meg a jövőről. Hát végül is mi másról lehetne még beszélni, tehát, és mindezt három előadásba valahogy sűrítsük be. Tehát, és akkor hozzátette, hogy valahogy úgy a legutóbbi szolgálatot kapcsán azzal kapcsolatosan. Hát sokat gondolkodtam ezen, hogy Attila mit érthetett ezen, és hogy vajon sikerül-e azt átadnom, amit vártok, testvéreim? Hát nem tudom, hogy kiben milyen várakozás van. Aztán úgy vagyok vele, és minden ilyen egyes alkalommal, hogy mi megtervezhetünk valamit előadásilag tematikusan, és nagyon jó, szuper előadásokat lehet hallani. De ha nem arra lesz szükségünk, akkor nem sokat ért az egész. És inkább egy kicsit Isten lelkére hagyatkoznék abban a tekintetben, hogy most tőlem nem egy ilyen összerakott, szuper előadást fogtok hallani. Vannak bennem gondolatok, amiket szeretnék átadni, és egyfajta gondolkodásmódot serkenteni benneteket és testvéreim arra, hogy milyen irányba haladjunk. És ez hogyan látható a múltban, milyen hatása van a jelenre. Ugye a múltnak mindig hatása van a jelenre, ezt sose feledjük el. Viszont az, amit teszünk a jelenbe, az meghatározza a jövőnket. Úgyhogy ennyit erről. És hát így ebbe igyekszem majd a gondolataimat, illetve az elképzelésémet, és még azt is elárulom, hogy nem csak a saját gondolataim lesznek, hanem egy kicsit a vertikális gyülekezetnek a gondolatkörét, azzal kapcsolatos impulzus, amiket engem is értek, azokat is szeretném megosztani, és annak jegyében ezeket a gondolatokat átadni. Az első alapelv, amit azt gondolom, hogy mint fiatal és mint érett keresztény ember így mottóként leszögezhetünk, az Úr Jézusnak az a szava, amely a János 10-ben van megírva, János 10-10-ben, a tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölkedjenek. Tehát ezt az alapelvet jó lenne picit leszögezni és letisztázni, hogy ha széttekintünk a köreinkben, magunk körül, azt látjuk, hogy mennyi pusztulás van a világban. Legyen ez akár a fizikális világra vonatkozó, legyen érzelmi világunk, a lelki világunkra vonatkozó, és a szellemi világban is. Tehát nagyon megdöbbentő, hogy milyen jelenségekkel találkozunk adott esetben. Héten nekem is volt egy beszélgetésem egy nagyon kedves házaspárral, és hát úgy föltűnt, hogy túlzottan nyitottak az evangéliumra, aztán elmondták az ő verziójukat, az ő saját evangéliumokat, és hát azt konstatáltam, hogy nagyon messze áll a mi két világunk, az, amiben ők hisznek, meg amiben én hiszek. És ezt kell látnunk, hogy egy olyan világban élünk, a jelenünk egy olyan világban van, amelynek az egyik fő szereplője az a személy, aki tolvaj, aki meglop bennünket, aki azt akarja, hogy rossz legyen, aki csak a negatív és rossz dolgokat képviseli ebben a világban, és ebbe a világba jelen van, és ez egy nagyon fontos, hogy nem lesz, hanem jelen van egy másik személy is, az ő hatása az Úr Jézus Krisztus, aki azért jött, hogy bővölködő életünk legyen. Kérdés az, hogy hogyan lesz láthatóvá az, amiért az Úr Jézus jött. És az Úr Jézus szavaiból, gondolatköréből tudjuk azt, hogy rajtunk keresztül szeretné ezt az életet, ezt a bővölködő életet bemutatni. És akkor itt jövünk mi képbe, hogy akkor nekünk mi a dolgunk, miért vagyunk itt, honnan jövünk, mit csinálunk most, és merre tartunk. Ezt a gondolatkört egy ige szakasszal szeretném még megerősíteni. A bővölködő élet azzal kezdődik, szintén János fogalmazta meg az Úr Jézus szavait, bizony-bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egy maga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. Na ez a kiindulási pont, hogy mi azok vagyunk itt most, akik Isten gyermekeinek valljuk magunkat. Ha Isten gyermekei vagyunk, akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy olyanok vagyunk, mint a búzaszem, amelynek meg kell halnia. És sok esetben ez a meghalás, ezt kipipáljuk azzal, hogy hát én már meghaltam a bűnnek, megtértem, újjászülettem, és innentől kezdve már ez a passzus rám nem érvényes. Ez a meg kell halni, ez egy kicsit úgy lehetne lefordítani, hogy folyamatosan. Mindig újból és újból meg kell harcolnom ez. És mit mond? Ha nem hal meg, egy maga marad. Tehát akkor valami értelme kell legyen a keresztényi életnek, a hívő életnek ezen a földön. És nem az az értelme, hogy egyedül vagyok. Ma nagyon népszerű az a fajta gondolkodás az emberekben, és hozzáteszem, hogy nem alaptalanul, tehát hogy azért értsük meg őket, hogy annyi seb és annyi bántás és konfliktus követően alakult ki ez a fajta gondolkodás, hogy hagyjanak békén, a hívő életet egyedül is meg lehet élni. Majd én megélem egyedül a hívő életet. Ez nem igaz. Tehát ezt nem látom megalapozottnak. Egyedüli élet nem létezik. Az egy én gondolkodás, egy én központú gondolkodás, egy önző gondolkodás, amikor azt mondjuk, hogy hát, majd én megőrzöm az életemet. Emlékezünk arra, hogy Jézus beszél a talentumokra, és azt mondja, hogy volt egy olyan ember, aki egy talentumot kapott, és mit csinált vele? Biztonságosan elásta, mert abból baj nem származhat. És ez volt a baj. A hívő életet nem lehet ilyen biztonságos módon megélni. Bennünk van, és tudom, hogy sokan szeretnénk, meg a komfort érzetünk is azt mondja, hogy hát csak olyan területeken legyünk, a kereszténységnek azon területein mozogjunk, ami még biztonságos. Amit még tudunk uralni, amit még tudunk kontrollálni, és akkor berendezkedünk egy ilyen fajta életre. Jézus nem erről beszél. Jézus azt mondja, hogy meg kell halni ahhoz, hogy több búzaszem legyen. Tehát van egy célja az életünknek. Nem az a célja, hogy konzerváljuk magunkat. Na, ez az egyik fő kérdés, mert ugye, ha a múlt, a jelen és a jövő szakaszában nézzük, akkor lehet azt mondani, hogy itt is nagyon jó voltam, itt is jó voltam, itt is jó voltam, és egy állandóság van, de mindenütt csak egy magam vagyok, én vagyok, én vagyok, és én vagyok. És Jézusnak nem ez volt a célja. Azt mondja, azért jöttem, hogy bővölködő élet legyen, a mi életünk is bővölködjön, és az életünk kapcsán bővölködés fakadjon, ami azt jelenti, hogy hatással vagyunk másokra, és akkor ez azt is jelenti, hogy már nem egy magam vagyok, hanem jönnek újak és mások, és közösségben vagyok másokkal. A magvetést követi a gyökerezés, a gyökerezést követően jön a növekedés, és azt követően pedig a gyümölcs termés. És ha a saját életszakaszunkat nézzük, akkor látjuk, hogy volt az az időszak, amikor Isten elhintette az ige magvát bennünk, és azt gondoljuk, hogy akkor ez megtörtént valamikor a múltban, és tart valameddig, de rosszul értelmezzük, mert ez arról szól, hogy folyamatos a magvetés. Folyamatosan hallgatjuk az Isten igéjét, és ez egy teszt is, hogy miközben folyamatosan hallgatjuk az Isten igéjét, vizsgálhatjuk az életünket. Történik a magvetés, van egy gyökerezés, meggyökerezik-e bennünk az, amit hallunk. Azt mondja Pál apostol a kolossébelieknek, hogy egy pillanat, gyökerezzetek meg, ami azt jelenti, hogy erősödjetek meg, életetek láthatatlan része erősödjön meg. Ugye a fának a gyökerét kevésbé látjuk, nagyon ritkán, többnyire az a földben van, vagy a föld alatt van. Ez a láthatatlan, az életünknek a láthatatlan része, és Pál apostol azt mondja itt,
ezt is meg kell erősíteni.
Igen. Azt mondja, mivel te már, tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne, gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hitáltal, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Na, ezek voltak azok a bevezető gondolatok, amiket úgy gondolom, hogy azt a szemléletet, amit most szeretnék megosztani, kicsit fölvezették, elővezették, és nagyon fontos, hogy ezt tartsuk szem előtt, mert ha ez a cél az életünkben, hogy gyümölcs termő legyen az életünk, akkor gyakorlatilag folyamatosan vizsgáljuk azt, hogy mennyire gyökereztünk meg, mennyire vagyunk Krisztusban, mennyire maradtunk meg a hitben, és hangsúlyozom, hogy a hitben megmaradni, és nem a tradicionális hitben, mert az két különböző dolog, nem a vallásos cselekedetekben kell megmaradni, hanem a hitben, és mennyire gyümölcsöző a mi életünk. Akár a mi lelki világunk, szellemi világunk, mennyire áldásos, mennyire van azon jelen Isten jelenléte, Isten szent lelke, mennyire tud használni bennünket, majd fogunk találkozni ezekkel a gondolatokkal, hogy hol jönnek ezek elő, és mennyire gyümölcsöző abból a szempontból is, hogy másokat elérni az evangéliummal. Mert hogy valami célja kell, hogy legyen az életünknek, és két célt tudnék megfogalmazni. A legfőbb cél, amire Isten az embert megteremtette, az az, hogy vele közösségbe legyen. Ugye ez a jövő, ebbe az irányba haladunk. Miközben törekszünk a vele való közösségre, azt mondja János, hogyha közösségünk van vele, akkor közösségünk kell legyen egymással is. Tehát nem csak az Istennel való közösségre kell törekednem, hanem az egymással való közösségre is, amiben én azt gondolom, hogy ez ott kezdődik, hogy bizonyságot teszünk, evangelizálunk, és utána ápoljuk a testvéri kapcsolatot, mert hogy ez lenne a lényeg és az értelme. Tehát ez az életünknek a célja, ebbe az irányba haladunk, a jövőnk ez ebbe az irányba kell, hogy menjen. Ez határozza meg a jövőnket. De a jövőnket mégis az fogja meghatározni, hogy most mit teszünk, most hogy élünk, most milyen a helyzet. Mert ha most nem az szerint élünk, akkor nem biztos, hogy abba az irányba fogunk érkezni. Nem biztos, hogy oda fogunk érkezni a célba. És ez egy nagyon fontos szempont. A vertikális gyülekezet a vertikális gyülekezetnek a gondolata azt a kérdéskört veti föl, hogy mennyire Isten központú az életünk. Ugye a vertikális szó, ugye a leföl, a horizontális az a szélesség, ugye jobbra-balra, leföl az a vertikális, és az elmúlt évek során felismerték emberek, hogy az utóbbi évtizedekben a gyülekezetek abba az irányba mentek el, hogy kiszolgáljanak csoportokat, embereket. Tehát ez a vertikál, ez a horizontális. Kiszolgálni, alkalmazkodni a fiatalokhoz, alkalmazkodni idősekhez, alkalmazkodni az öltönyösökhöz, alkalmazkodni a lezserekhez. Tehát minden gyülekezet valamelyik részét megkereste, megtalálta. Azt mondták, mi csak a fiataloknak szolgálunk, mi csak ezt a réteget szolgáljuk ki, mi csak a komoly zenét, mi csak a másik zenét, és emberközpontúvá váltak az Isten tiszteletek. Ez egy amerikai jelenség, tehát hozzáteszem, de sajnos azt tapasztalom és azt látom, hogy Magyarországon is ugyanez a probléma, mert amikor szóba jön az a kérdés, hogy evangelizáljunk, csináljunk valamit? Hát csináljunk. És amikor elkezdjük szervezni a programokat, akkor nagyon kevésszer tapasztalom azt, hogy úgy szerveznénk a programot, hogy mit akar Isten. Hanem vegyünk jó székeket, hogyha jönnek az emberek, akkor jól érezzék magukat benne. Persze fontos, hogy ne olyan székbe üljünk, ami aztán a pad alatt végződik, de a programjaink nagy része arról szól, stimmeljen az a zene, de úgy, hogy ott a mindenkinek a füle elégedett legyen, és nem azt keresjük, nem azt nézzük, hogy Isten hogy jelenik meg ebben az egész történetben. És legfőképpen kimarad az, hogy mit akar Isten. Lehet, hogy Isten azt mondja, hogy teljesen mást akarok most. Hát készültek az apostolok arra, hogy nagy evangelizáció lesz pünköskor? Készültek erre az apostolok? Ők nem készültek erre. Ők mire készültek? Túlélni ezt a mai napot. Bezárkózni, túlélni. Hogy élték túl azt a napot, hogy imádkoztak? Na ez nem mindegy. Ez nem mindegy. Sokszor azt mondjuk, hogy csak ezt éljük túl, csak ezen legyünk túl. De hogyan? Hogyan készülök erre föl? És a vertikális gyülekezet elkezdett ebbe az irányba érdeklődni, és gyakorlatilag egy kicsit erről szeretnék ma, hát egy ilyen kis hatást, benyomást kelteni bennetek testvéreim, és természetesen egyfajta szemlélet is, amit azt mondom, hogy előbb meg kell vizsgálni, aztán nyilván, hogyha úgy érezzük, hogy Isten lelkétől van, akkor pedig ami jó, azt meg kell tartani belőle. Azt mondja a vertikális gyülekezet, hogy van két dolog az életünkben, két meghatározó. Az egyik arról szól, a transzcendencia, ami arról szól, hogy van bennünk egy isteni űr. Isten úgy alkotott, úgy teremtett meg bennünket, hogy az ember az Isten dicsőségére van, és azt szolgálja, és ezért bennünk van a transzcendencia, ami arról szól, hogy valaminek az átlépése, tehát fölötte áll annak, mint amit én tudok uralni, mint amit én meg tudok fogni, úgy is mondhatnám, mint ami mondjuk az értelmi, logikai képességeimet meghaladja. Az emberben van egy isteni űr, van egy ilyen fajta vágy, egy törekvés a természet feletti irány. Ezt azért fontos kiemelnünk, mert azt mondják sokan, hogy hát az embereket nem érdekli az evangélium. Nem feltétlen igaz ez. Az emberek igenis érdeklődnek az iránt, hogy van egy természet fölötti lény, erő, ki hogy fogalmazza meg. És ha mi ebbe a beszélgetésbe be tudunk menni, és vallást tudunk tenni, bizonságot tudunk tenni arról, hogy nekünk ki ez az Isten, akkor, akkor ezek az emberek rádöbbennek. Bennük van. A másik, az immanens, az pedig azt jelenti, hogy, hogy belül lenni. Az immanens gondolkodás, az a fajta gondolkodás, az egy kicsit a kényelmi funkció, a biztonsági érzet, csak addig megyek, ameddig a határaim vannak. Nagyon vigyázok rá. Magamba zárom, magamévá teszem, amit én el tudok érni, amit én tudok kontrollálni. Ez a kétfajta gondolkodás, én nem mondom, hogy egyik vagy a másik a jó, hanem mindkettő jelen van, de azt tapasztalták meg ezek az emberek, hogy alapjában véve bennünk van ez a természet fölötti vágy, és gondolkodjunk csak arra, hogy a Biblia miről szól. Egy csomó olyan dologról szól, egy csomó olyan történetről szól, ami az emberi képességet meghaladja. És nagyon sajnálom azokat, akik leültek Bibliát tanulmányozni, teológizálni, és elkezdték abból a szempontból nézni a Bibliát, hogy mi az, amit megértek belőle, az én logikámmal, az én értelmemmel. És ami az meghaladta, azt mondták, hogy hát ez... Mindenre próbáltak egy magyarázatot keresni. Kerestek magyarázatot arra, hogy hogyan jutottak át a Vörös-tengeren, Izrael fiai, megmagyarázták, minden csodát próbáltak megmagyarázni. Ez a fajta gondolkodásmód kiöli a hitet a szívünkből. Ugyanis, ha én mindent meg tudok mondani, mindenre van magyarázatom, nincs szükségem Istenre. Nincs szükségem Istenre. Nagyon érdekes, hogy például akik katolikus háttérből jönnek, és most azért hangsúlyozom ezt, mert Eger azért egy katolikus város, a transzcendens iránti igény óriási. A katolikus teológiában ugye túlzások, misztériumok, misztikumok vannak, ami pont ezt a fajta gondolkodást erősíti az emberekben. A protestáns teológia az inkább a másik oldal. És én nagyon jól látom azt, hogy a beszélgetések során, hogyha valaki mondjuk egy református háttérből jön, akkor nagyon nehéz vele a csodákról beszélni. Akkor nagyon nehéz a csodákról beszélni, mert csak amit az értelem befogad. Mi baptisták néha így a kettő között vagyunk, hogy ebből is, abból is, de van úgy, hogy néha ebbe az irányba megyünk el, meg elmegyünk a másik irányba is. Megpróbálom túlszányolni, bocsánat, de hallható legalább? Akkor, ne, akkor inkább megállok, hogyha nem.
Ez nem
jég. Ez nem jég, csak nagy, nagy szemekbe esik az eső. Jég? A transzcendens, igen, bemutatkozik. Viszont mit szűrhetünk le? Az, hogy az ember szívében van egy vágy a természet felettivel kapcsolatba kerülni. És én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy ez a vágy vajon megvan-e a szívünkben. Nem csak egy valaki, akiről vannak fogalmaink, hanem ő egy élő személy, akit igaz, hogy most nem látunk, de van egy vágy a szívem. Emlékszem gyerekként, az volt a vágy a szívem, hogy fölnéztem az égre, mikor fogok oda kerülni az Istenhez, hogy fogok találkozni. Ezek a gondolatok foglalkoztattak. Milyen lesz, amikor meghalunk és a mennyországba kerülünk? Milyen lesz a találkozás? Foglalkoztatott ez a kérdés az Istennel. Nem elégedte meg azzal, amit láttam, hanem érdekelt az, hogy milyen lesz, amikor Jézus eljön. Volt egy vágy a szívemben, hogy az Istennel közelségben legyen. vágy meglegyen a szívünkben. Amikor a múlt egy kicsit, ott jön be a múlt, emlékezünk arra vissza, hogy milyen volt az, amikor először találkoztunk Istennel, mint személlyel. Nem az, hogy hallottunk róla, amikor Isten jelenlétében voltunk. Amikor azt mondja a jelenések könyve, hogy emlékezz vissza az első szeretetre. Milyen volt az az állapot, amikor az Istennel találkozott, amikor Isten szent lelket betöltött. És sokan leragadunk itt, és azt mondjuk, hogy de szép volt akkor. Miért? Mi változott? Ma miért nem lehet ez meg? Ma Isten nincs jelen? Ma nem úgy éljük meg a hitünket? Tehát ez az egyik probléma a múlttal, hogy van egy átélésünk, ami a múltban megtörtént. És azt a kérdést érdemes feszegetni, hogy az a fajta átélés, az a megtérés, az Istennel való találkozás, annak az egyik oldala az, hogy kihatása van mind a mai napig, mert hogy még mondjuk keresztények vagyunk és gyülekezetben járunk, habár hozzáteszem gyorsan zárójelben, hogy sajnos vannak olyanok, akik velünk együtt indultak el a hit élet útján, és már nincsenek velünk, vagy nem így gondolkodnak. Tehát ez az egyik kérdés, amit vizsgálni érdemes a múltban. A másik, hogy mi történt velem azóta? Miért nem úgy élem ma meg, amit ezelőtt 20 vagy 30 évvel ezelőtt éltem? Isten változott? Nem gondolnám. Mondhatnánk azt, hogy a világ változott. A világ mindig is gonosz volt, tehát azért... Mióta a bűn van a világon, azóta mindig gonosz volt, hogy mindig más-más formában jön elő, teljesen én változtam? A körülményeim változtak meg? Ez nagyon könnyen előfordulhat. Ez az első gondolat. Isten jelenléte, amely körülveszi ezt a világot, ugye azt szoktuk mondani, hogy Isten mindenhol jelen van, és mindenütt elérhető, bárki számára elérhető. De mégis az az élmény, amikor találkoztunk Istennel, vagy elmegyünk egy gyülekezeti alkalomra, vagy egy konferenciára, azt mondjuk, hogy van egy különleges jelenlét az Istennek. Ezt úgy fogalmazza meg itt az író, hogy egy nyilvánvaló jelenlét. Minden Isten tiszteleten ott van Isten. Ez így van? Hát... Így van. Minden. Isten még a kocsmában is jelen van. Csak nem úgy, ahogy a gyülekezetben. Tehát ezt ne felejtsük el. Tehát ő mindenütt jelen van. Tudok arról, hogy a kocsmában is megszólított embert Isten a lelkiismeretén keresztül, és ott hagyta a kocsmát, és onnantól kezdve Isten követte. Na de nem azért mennek oda az emberek, hogy Isten jelenlétét megtapasztalják, de ott is jelen van Isten. Gyülekezetben jelen van Isten? Jelen van Isten. Tapasztalható, látható? Na, itt van egy kérdés. Vannak, akik azt mondják, hogy most jöttünk az Isten tiszteletre, annyira szuper volt, úgy leszállt Isten jelenlét, Isten dicsőség. Azt mondja a másik személy, én nem tapasztaltam semmit. Kinek milyen a hite? Nyugodtan lehet egy interaktív a beszélgetés, tehát hozzá lehet szólni. Kinek milyen a hite? Ki hogy éli meg? De azért vannak olyan alkalmak, amelyeket objektíven is előfordul. Tehát nem attól függ, hogy ki hogy éli meg, hanem tényleg vannak olyan alkalmak, amelyekre azt mondhatjuk, hogy Isten különleges módon nyilvánult meg. Viszont az Isten jelenlétével kapcsolatosan érdemes a Bibliából egy alapelvet megnéznünk. Mózes történetében, amely arról szól, hogy így szólt, arcon menjen ne veletek, hogy megnyugtassalak. Mózes ezt felelte, ha arcod nem jár velünk, ne is vigyél ki minket innen. Mert miről ismerhetjük meg, hogy én és a te néped kedvet találtunk előtted? Nem arról-e, ha velünk jársz? Így vagyunk megkülönböztetve én és a te néped minden néptől, amely a föld színén van. Sokáig elkerült a figyelmemet ez a gondolat, hogy így vagyunk megkülönböztetve. sokszor a külsőségre helyezzük a hangsúlyt. Azt mondjuk, a hívő ember ne úgy öltözön, ne úgy járjon, ne úgy beszéljen, mint a világi ember. De attól, hogy nem úgy öltözik és nem úgy jár, még nem biztos, hogy hívő ember. Azt mondja Mózes, az lesz a különbség, hogy az Isten van velük. Hogy az Isten jelenléte ott van velük. Na ez nem mindegy, testvérek. Ez nem mindegy, hogy amikor megyünk, jövünk, bárhol legyünk, sugárzik-e a tekintetünk, sugárzik-e az arcunk. Ugye Mózes ott volt Isten jelenlétében 40 napig, és amikor lejött a hegyről, az emberek nem bírtak ránézni, nem bírtak a szemébe nézni, mert sugárzott az Isten jelenlét. És az a kérdés, hogy hogy lehet ezt elérni? Hogy lehet azt megtapasztalni, hogy sugározzon az arcunk? Hogy az Isten dicsőség, az Isten jelenléte láthatóvá váljon. Pál apostol azt mondja az efézusiaknak, hogy ahhoz, hogy ez megtörténjen, az Isten szent lelkével kell folyamatosan betöltekezni. Ma már nem olyan formában jelenik meg az Isten, mint Mózeséknek, hogy ugye nappal a felhő oszlop, éjszaka pedig a tűzoszlop kísérte őket, és látható volt az Isten jelenléte, a sekina, ahogy a Héber fogalmaz, hanem ma Isten ebben a világban az ő szent lelkén keresztül van. És azt mondja Jézus Márk evangéliuma szerint, hogy ahová az ő tanítványai mennek, akik követik őt, az nem csak követésből áll, hanem jelenségek fordulnak elő. Dolgok fognak történni. Ez a kérdés most, a jelenben, hogy ahol én megfordulok, van-e valami fajta történés körülöttem? Akár az emberek fölfigyelnek rám, akár valamik lelki ajándékot tudom-e használni. Használom-e ezeket? Azt tudják-e rólam mondani az emberek, hogy ez Isten embere? Vagy azt mondják, hát te ilyen vagy, meg olyan vagy, meg amolyan vagy. Amúgy is olyan könnyen tudunk bélyeget ragasztani a másikra, és megbélyegezni egymást. Mózesnek nagyon fontos volt az, hogy Isten jelenléte velük legyen. És azt gondolom, hogy amikor a hívő úton, a hívő élet útján elindultunk, akkor ugyanez a vágy, ugyanez a őszintesség volt a mi szívünkben is, és azt mondtam, hogy Uram, én átadom az életem neked, innentől kezdve te vezesd az életemet. Ha nem is szó szerint mondtuk ezt, de azt gondolom, hogy mindnyájan így gondolkodtunk. Mi történt? Most hogy vagyunk? Hol járunk ezen az úton? Persze Mózesék életében is lehetne most az Ószövetséget kivesézni és elemezgetni, hogy hányszor és hányszor előfordult az, amikor nem volt ott az Isten jelenléte. De ne felejtsük el, hogy annak mindig van előzménye. Tehát annak vannak előzménye, és ezeket az előzményeket érdemes vizsgálgatni. Én most a múlt tekintetében az ószövetségi történésekből hoznék néhány példát, és Izrael népének a múltját elemezném, és azt kérném, hogy próbáljuk a gyülekezetünk múltjával egy kicsit párhuzamban hozni és vizsgálgatni. Legtöbb esetben Izrael nép, amikor azt gondolt, hogy most már ez nekik is megy, már maguktól is tudnak harcolni, várost elfoglalni, és mondhatnám még különböző példákat, akkor azt látjuk, hogy Isten hátnédül, kivonult az életéből. És ami úgy tűnt látszólag, hogy ez egy sima csata lesz, amit megnyerhetünk, elbukták. Mert nem volt ott az Isten. Nagyon érdemes megfontolni, hogy az egyén életünkben, a gyülekezetünk életeiben, nem csak az egyén gyülekezet, ugye alapjában jön, a gyülekezet életében voltak-e, vannak-e olyan helyzetek, amikor azt gondoljuk, hogy ez most már megy ez magától is. Amikor a mi nézeteink, a mi teológiánk, a mi dogmánk előrébb kerül az Isten elé. Amikor megelőzik az Isten. Amikor azt mondjuk, hogy ennek így kell történnie, mert én akkor is így gondolom. Teljesen mindegy, hogy mondja a Biblia, én ezt így gondolom. És így csinálom. Mert ezek nagy valószínűsége, hogy ezek azok a pontok lesznek az életünkben, amikor nincs ott az Isten mellettünk, amikor nem igazol vissza az Isten bennünket. És azért mondtam, hogy nekünk meg kell harcolnunk azt, hogy mindig Isten gyermekei lehessünk. Nekünk ezt meg kell harcolni, hogy Isten gyermekei lehessünk, és meg kell halnunk újból és újból, hogy ne az emberi törekvés. Hadd emeljek ki egy emberi törekvést. Nagyon jól ismerjük az óládáját, elvitték a filiszteusok, Dávid úgy gondolta, hogy majd visszahozza. Elindult a menet, és az egyik döccenőnél kibillent a szekér a ládával. Ismerjük jól a történetet? Volt egy jó szándékú ember, aki úgy gondolta, hogy ő megtartja, majd ő megsegíti az Istent. Az életébe került. Mert Istennek volt egy első számú szabálya. Ne érintsd meg. Nem azt mondta, hogy milyen helyzetekben ne érintsd meg, hanem ne érintsd meg. Később azt mondja a próféta, hogy Isten azt üzeni az ő népének, hogy többet ér az engedelmesség az áldozathozatalnál. És azt látom, hogy nagyon sokszor magas, nagyon nagy áldozatokra vagyunk képesek megtenni. Főleg pénz, anyagi, fizikális javakban. És sokkal kevésbé tudunk engedelmeskedni Istennek. Márpedig, ha Isten nem jön velünk, akkor még úton megyünk? Tegnap a gyerekek, illetve a héten a gyerekek azt az éneket tanulták angolul, hogy Isten útja, Isten... Ja, hogy is van már? Isten fénye út a sötétben, bocsánat. Isten fénye út a sötétben. Tehát ha Isten nem jön velünk, akkor egy bolyongás lesz. Zsákutcák lesznek az életünkben. Miért fontos, hogy az Isten dicsősége ott legyen velünk? Azt mondja a 8. Zsoltár, hogy Urunk Istenünk, mi felséges a neved az egész földön, az egekre helyezted dicsőségedet. Vagy egy másik helyen így fogalmazza meg, én pedig megkeményítem a fáró szívét, és üldözőbe veszi őket, és én megmutatom dicsőségemet a fárón, és minden seregén, hogy megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr, és úgy cselekedtek. Ézsaiásnál azt olvassuk, hogy az ember célja, mindenkit, akit csak nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, akit alkottam és készítettem. Ez az Isten dicsősége. Az üdvösség szempontjából azt mondja az Efézusiaknak Pál apostol, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedtünk Krisztusban. Tehát azt láthatjuk, hogy mennyire fontos Isten dicsősége az emberi világban. És az a kérdésem, hogy vajon nekünk fontos ez? Én ismertem egy igehirdetőt, nagy tömegek előtt hirdette az igét, és ugye mi megszoktuk, hogy 10-kor megkezdődik, vagy 9:30 az Isten tisztelet, van imóra, van dicsőítés, van igehirdetés, de ez az illető azt csinálta, hogy amíg nem érezte azt, hogy Isten szent lelke jelen van, nem szólalt meg. És volt olyan pillanat, amikor leállította a teljes Isten tiszteletet, és azt mondta, hogy testvérek, most mindenkit arra kérek, magában, vagy félhangosan, még abban az időben félhangosan imádkoztat magukban az emberek, imádkozzon. És amikor érezte, hogy Isten jelen van, akkor megnyitotta a száját. Testvére, ne elégedjünk meg azzal, hogy látjuk egymást, hogy jelen vagyunk az Isten tiszteletben. Mert csak akkor egy jó programon veszünk részt. Hanem keressük Isten dicsőségét. Rajtad és rajtad múlik. Rajtunk múlik. Isten le tud-e szállni közénk? Mit mond a Zsoltár író? Azt mondja, hova küld az Úr áldást? Tehát megvannak a feltételei annak, hogy az Isten dicsősége hogyan lesz jelen az ő népe közt. Azt mondja, ahol az atyafiak egyetértésben van. És én azt gondolom, hogy persze lehet nagy hangzatos címszavakat kitűzdelni, hogy miért vagyunk, kik vagyunk, mit akarunk. És jó ez, hogyha magunknak megfogalmazzuk. De ha már csak annyit célul tűz ki minden gyülekezeti tag, hogy Isten dicsőségét keresem. Azért megyek el az Isten tiszteletre, hogy Isten dicsőségét keresem. Már többet kapnak, mint ahogy oda. És természetesen helye van annak is, amikor megfogalmazunk egy-egy kritikát, és azt mondjuk, hogy ez másképp kellett volna, vagy jobb lett volna, és törekedni kell arra, hogy mindenből a legjobbat adjuk Istennek. De én azt gondolom, hogy sokszor olyanná válnak Isten tiszteletek, hogy tökéletesen megvan minden szervezve. Csak pont az ünnepelt nincs ott. Csak pont az ünnepelt. És honnan tudom? Az a fokmérője, hogy mi történik az Isten tiszteletben. Vannak-e emberi életek, amelyek megváltoznak, vagy nincsen? Mert ahol az Isten lelke mozog, ott valami történés lesz. Emlékezzünk csak arra, hogy Jézus puszta megjelenése a szellemvilágban mit okozott? Jézus megy, találkozik az ördöngössel, és egyből megnyilvánulnak a démonok. Jézus jelenlétével. Hát ha ilyesmi történne, lehet, hogy másodjára már nem mennünk az Isten tiszteletre. Isten dicsősége biztonságot ad, és útmutatást ad. És ha elkezdjük keresni az Isten dicsőségét, amely Jézus Krisztusban megjelent, mondja a zsidókhoz írott levél, akkor azt gondolom, hogy elkezdünk ahhoz igazodni. Tehát a mi lelki életünket igazítjuk ő hozzá. És nem egymáshoz, és nem a programokhoz. És Istennek tetszik az, amikor az ő jelenlétében vagyunk, amikor azt keresjük, hogy hogyan tudnánk kapcsolatban lenni vele, hogyan tudjuk imádni őt, hogyan tudnánk őt szolgálni. Van a Bibliában egy kudarcos történet, amit hadd kérek, mivel nem hoztam el a Bibliámat, valakit, aki írásolvasó ember, az 1 Sámuel 4:21-22-t olvassuk már föl. Egy Sámuel 4:21-22.
Hanem elnevezte a gyermeket Ikábornak, ami azt jelenti, odaadva Izrael dicsősége, mert elvették az Isten ládáját, és oda lett az apósak a férje is. Odaadva Izrael dicsősége, mert elvették az Isten ládáját.
Ugye ez az a történet, ott Éli esetében, Élinek a történetét ismerjük, tudjuk, hogy ki volt ő, és azt is tudjuk, hogy volt neki két fia. Az egy óriási tanulság, most ebben nagyon részletében nem fogunk belemenni, de nagyon nagy tanulság ez, hogy mit tűrünk meg az Isten házában. Éli fiai úgy élték az életüket, a mai szavakkal élve, kiverte a biztosítékot mindenkiben, és Éli ezt megtűrte. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy Éli ezt megtűrte. Na most, amikor a gyülekezet múltját nézzük, vizsgálnunk kell azt, hogy a gyülekezet az évtizedek alatt mit tűrt meg, ami nem Istentől való. Mert ezek akadályai lesznek az Isten dicsőségének a megnyilvánulásának. Ha ezeket konzerváljuk, ha ezeket megtartjuk, és helyeseljük a bűnt, az elvilágiasodás, akkor Isten nem lesz jelen abban a gyülekezetben. Nem lesz olyan mértékben jelen. Ez egy óriási tanúság, mert nem csak a múltját és a jelenét látjuk ennek a gyülekezetnek, hanem a jövőjét is. Ahol nincs ott az Isten dicsősége, mit mondott Mózes? Akkor nekünk nincs értelme, mert az a nép elvész. Az a nép elvész, ahol nincs jelen az Isten dicsősége. Az a gyülekezet, ahol nincs jelen Isten dicsősége, az annak vége. Kihal. És ezt nagyon fontos megszívlelnünk, hogy nekünk mi a küldetésünk, hogy viszonyulunk ehhez, hogy alakítjuk az életünket, és mi az, amin esetleg változtatnunk kell, mert a jelen arról szól, hogyha valamit a múltban el is rontottak, vagy megtűrtünk, ma van az idő, most van az alkalom, mondja az ige, amikor változtathatunk rajta, hogy a jövőnk más legyen. És tudjátok, testvére, ez a kényes pont, mert valamit felismerni, amit nem helyesen tettünk, és azt arról kimondani, már ahhoz is bátorság kell, de az, hogy még ezen változtassunk is, na ez a legnehezebb. Hát de így szoktuk meg! Hát most ehhez fog mindenki igazodni? Én nem azt mondom, hogy mindenben így vagyunk, jó? Tehát, hogy nehogy félreértéssel ség, de az a dolog a gyülekezet életében, ami bűn, amivel Isten nem tud egyetérteni, és azt mi megtűrjük, és azon nem változtatunk, akkor az halálra van ítélve az a gyülekezet. Vannak semleges dolgok is, amin ha változtatunk, hanem az gyülekezet attól még élhet, meg jól működhet. Például az, hogy most pad van, vagy szék van a gyülekezetben, teljesen mindegy. Azt gondolom ebből a szempontból. De ha bűn van az életünkben, és azon nem változtatunk, a gyülekezet valamiben megragad, megreket a lelki fejlődésben, akkor csak sorvadás lesz az életünk. És nekünk pedig az a célunk, hogy bővölködő életük legyen. Gondolom csak erre, hogy Jézus azért halt meg, hogy bővölködő életük legyen, lelki értelemben. Amíg nem ismerjük el, hogy a gyülekezeteink küldetésükben kudarcot vallanak, nem fogjuk megtenni a szükséges lépéseket arra, hogy ezt a tendenciát megváltoztassuk. Tehát azt kell figyelembe vennünk, hogy áll a mi gyülekezetünknek a küldetése. Van-e küldetés a gyülekezetnek? Van-e küldetés tudata a gyülekezetnek? Ugye itt azon sirálkoztak, hogy oda lett az Isten dicsősége. Vizsgálta-e már ez a gyülekezet azt, hogy Isten dicsősége? Hogyan és miként van jelen a gyülekezet életében? Milyen helyzetekben, milyen alkalmakkor? Ugye vannak olyan dolgok, amelyek meggátolhatják ezt. Néhány dolgot szeretnék említeni, és akkor utána talán tartunk egy rövid szünetet. Emberi hagyományok fontosabbak, mint az Isten igéje. Egyszer volt egy beszélgetésem egy nem Egerben, egy másik gyülekezetben. A gyülekezet azon oszlott meg, hogy a fúvó zenekart kivezesse. Az egyik vezető az egy baptista gyülekezeti tagtestvér volt, de neki nem volt olyan megfelelő minősítése, kvalifikációja erre. Egy másik személy, hát ő csak járogatott a gyülekezetbe, de ő professzionális szinten tudta ezt. A gyülekezet megoszlott ezzel. És volt valaki, aki nagyon azt szerette volna, hogy a képzettebb személy legyen a fúvósnak a vezetés, amikor nem így történt, akkor a családjával együtt kivonultak a fúvós szerepvárról, a szolgálatból, a szabadon kifogalmazom. És nagyon komoly beteg volt, meg is halt azóta, és gondoltam, hogy mint lelki pásztor, akinek semmi köze nincs ehhez, mert ez még jóval előttem történt, hát elmegyek és beszélgetek vele. És próbáltam neki magyarázni, hogy testvér, de hát az ige, nézzük már meg, hogy mit erősít az ige. Hogy most mi a fontosabb az Isten. Nagyon megdöbbentő kijelentést kaptam. Tudom, hogy mi van a Bibliában, de akkor is nekem van igazság. Ezt elmosolyogjuk, de gondoljuk csak el, hogy hány meg hány olyan szituáció van, és mivel most nem azért vagyunk itt, hogy itt magunkat kielemezgessük meg, én nem is ismerem annyira a gyülekezetet, ezért, ha mondok is valamit, az nem azért, mert annyi információval rendelkeznék, de gondolj csak, hogy hány meg hány olyan eset van, hogy emberi hagyományok. Tudok olyan gyülekezetbe, azért már azért nem ment el valaki másodjára vendégként, mert egy gyülekezeti tag odaszólt neki, hogy ez az ő helye. Gondolj csak el, ilyen nem múlik az örök élet embereknek? Múlhat. Jézus arra is tanít bennünket, hogy ne botránkoztassunk meg másokat. És bocsánat, de ha én érett, hívő, keresztény ember vagyok, nekem nem mindegy, hogy hol hallgatom az igét. Hát mindenki szolgálja kéne, hogy legyek. Leginkább kint hátul, hogy azok, akik még nem hallották, azok jöjjenek belőle és hallják az igét. Tehát nagyon érdekesek ezek a történések. Nagyon fontos, hogy lássuk ezt. Még egy példát elmondok, és nem szeretnénk nagyon ilyen sztorizgatásba átmenni, csak az elvét lássuk. És ismerjük föl. Tehát azért mondom ezeket, hogy ezek olyan dolgok, hogy felismerjük és változtatunk, akkor a gyülekezetet előre viszik. Szolgáltam az egyik gyülekezetben, úrvacsori alkalom volt, fekete öltönyben voltam és szürke ingbe. Mivel baba bemutatás is volt, valamiért nem tudom, szürke inget vettem föl. Alkalom után beszélgettek az előjárókkal, de már úgy láttam, hogy azt se tudják, hogy hogy mondják, és mit mondom, mondjátok testvérek. Testvér, nem vettél fehér inget. Azt hittem, hogy az ige hirdetésre volt valami különösebb volt. Testvér, nem vették fehér inget. Igen, mondom, nem vettem, de hát uracsorai alkalom van. Testvérek, lement egy fél órás ige hirdetés. Én nem mondom, hogy szuper volt, vagy milyen volt. Csak ha a Bibliát olvastam volna, akkor is az Isten igéjéről hallottunk. És az volt a fontos, hogy szürke ingbe voltam, és nem fehér. Igen, köszönöm, igen. Igen. Tehát ez volt. Tessék, tehát röhögünk rajta, vagy nevetünk.
De tudjátok, az illető az úrvacsorát, neki az agya arra volt állítva, hogy nem
igen, volt. Igen. Tehát, hogy mi ment át abból az Isten tiszteletből? Mi ment át abból az Isten tiszteletből?
Pedig kabát is volt rajta.
Zakó, rendes öltöny volt rajta, csak annyi volt, hogy nem fehér ing. Mi ment át abból? Érett keresztény emberekről beszélhetett, nem azokról, akik most értek.
Megszokás.
Igen. És nagyon rossz, mert a megszokásokat nagyon nehéz ezeken változtatni. Ezeken nehéz változtatni. Tehát ez a lényeg, hogy ezeken nagyon... És tudjátok, nyilván bennem az volt, mert ez oda-vissza igaz. Tehát ha én kapok egy ilyen visszajelzést, akkor nekem is jelzés értékű ez, hogy ebben a közösségben, ha azt szeretném, hogy az ige hirdetésre figyeljenek, akkor legyen fehér ige. És ezt mondtam, hogy amíg ebbe a gyülekezetbe szolgálok, és ez a helyzet van, akkor én, ha lesz fehér ingem, talán az volt, hogy pont nem volt kimosva, de mindegy, nem védem magamat sem, akkor fehér inget veszek fel. Soha többet nem jött elő ez a kérdés egyébként.
És tényleg egy fehér inget, meg egy szürkét, és megkérdezed, miért
kérdezed. De ugyanebben a gyülekezetben volt az is, hogy hétköznapi alkalom volt, és valahogy összekutyulták a beosztásokat, és nem jött ki az ige szolgáló. Én meg munkából mentem rövid nadrággal, meg rövid ingben, mennyben menetel napja volt talán, csütörtöki nap, és mentem az igét hallgatni, és kérték, hogy álljak fel és hirdessem, mert nem megy az ige hirdetés. Elviselték azt is, hogy rövid nadrágban hirdettem az igét. Tehát az emberi hagyományok, tehát nagyon fontos, és én ezt egyszer nagyon ajánlanám, hogy a vezetőséggel, vagy akár közösen is, csak egy teszt erejéig, milyen hagyományaink vannak a gyülekezetben, melyek azok, amelyek a magunk kényelmét szolgálják, mert megszoktuk, vagy már nem is tudjuk, hogy miért csináljuk, melyek azok, amelyek esetleg jó hagyományok, amelyek, mit én, nagyon sok gyülekezet, sok pozitív példát lehet hozni. Jó hagyomány az, hogy van ajtónáló, aki fogadja a vendégeket, megkínálják a vendégeket, tehát, hogy ezek jó hagyományok. A menőség, a transzcendencia helyett, hát ebbe most nagyon nem akarok belemenni, de nagyon sok gyülekezet arra törekszik, hogy az emberek elismerését megszerezze. Tehát az a cél egy gyülekezeti programban, hogy az emberek megtartsanak. Na ez szuperül volt megszervezve. Ahelyett, hogy azt keresnénk, hogy Istennek mi tetszik. És majd később elő fog jönni, hogy ne az emberektől várjunk elismerést. Itt jön a harmadik gondolat. Ne az embereknek akarjunk tetszeni, hanem inkább Istennek, akár a stílusban, akár az ige hirdetésben, az elvárásokban, a gyülekezeti fegyelemben is. Istennek a tetszését megnyerni. És a negyedik gondolat, az emberek elérése fontosabb, mint az Isten dicsősége. Mármint ez egy hiba, hogy úgy gondoljuk, hogy minden áron az embereket kell elérni. Nem biztos. Tehát van bennünk egy ilyen belső kényszer, hogy keresztény lettem, és most másokat is keresztényi kell tenni. Ezt csinálják a Jehova tanúi. Tehát nekik minden áron. Nekünk nem minden áron. Nekünk azokat az embereket kell megkeresnünk, akiket az Atya vonz magához. Ugye, ha mi Isten dicsőségében jelen vagyunk, ott vagyunk, akkor az emberek érdeklődnek, és ez vonzza az embereket. Nem mindenkit, de ez vonzza az embereket. És nem az, hogy lasszóval fogjuk az embereket, és rábeszéljük, és alámerítjük, és akkor megveregetjük a vállunkat, hogy most is tudtunk 5 embert bemeríteni, csak nem meggyőződésből merítkeztek be. Nem azért merítkeztek be, mert úgy érezték, hogy nekik szükségük van Istenre, hanem azért, mert nagyon szimpatikus volt, aki beszélt velük, mert tetszett az ige hirdetés, mert jó volt az ének, és lehetne sorolni. Ne elégedjünk meg ezzel. És a ötödik gondolat, a misszióban nagyobb hangsúlyt teszünk az emberi részre, mint az Isten része, ezt már én kifejtettem, itt csak inkább az igét szeretném megemlíteni, hogy senki sem jöhet én hozzám, ha az Atya, aki elküldött engem, nem vonz őt, én pedig feltámasztom majd az utolsó napon. Az én megtérési igém ugyanúgy a János evangéliumából van, amikor azt értettem meg, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottatok ki benne. És sokáig azt gondoltam, hogy majd egyszer eljön az a pillanat, amikor én választom az Isten. És közben leesett az, hogy Isten már meg kiválasztott. Az ő fiával. Amíg az emberek ezt nem értik meg, addig az lesz, hogy úgy gondolják, hogy ők választanak. És miért rossz ez a hozzáállás? mert akkor nem az isteni uralmat választom az életembe, hanem választok egy kabala Isten, aki kiszolgál engem. Ha kell, meggyógyít, ha kell, és különböző filozófiák bele. Nekem ahhoz kell igazodnom, hogy már Isten megváltozta engem. És át kell adni magam. És fogunk ezekkel a dolgokkal, fogunk a következő előadásokban foglalkozni. A szégyen nélküli imádat, a kompromisszum nélküli igehirdetés, a félelem nélküli bizonságtevés és a szünet nélküli imádkozás. Hát nem tudom, meddig fogunk jutni, de ezeket terveztem még, hogy ezeket kicsit úgy részleteiben foglalkozunk. Most egy szünet van, igen.